Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent Lukács könyvéből.
Dicsőség neked, Isten!
Azokban a napokban vámosok és bűnösök mentek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók méltatlankodtak miatta. Szóba áll bűnösökkel, sőt eszik is velük, mondták. Erre Jézus a következő példabeszédet mondta nekik. Egy embernek két fia volt. A fiatalabbik egyszer így szólt apjához. Atyám, add ki nekem az örökség rám eső részét. Erre ő szétosztotta köztük vagyonát. Nem sokkal ezután a fiatalabbik összeszedte mindenét, és elment egy távoli országba. Ott léha életet élt, eltékozolva vagyonát. Amikor mindenét elpazarolta, az országban nagy éhínség támadt, és ő maga is nélkülözni kezdett. Erre elment és elszegődött egy ottani gazdához. Kiküldte a tanyájára, hogy őrizze a sertéseket. Szívesen megtöltötte volna gyomrát a sertések eledelével, de még abból sem adtak neki. Ekkor magába szállt. Atyám házában hány napszámos bővelkedik kenyérben, mondta, én meg itt éhen halok. Fölkelek, atyámhoz megyek, és azt mondom neki, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz, csak béreseid közé fogadj be. Azonnal útra is kelt, és visszatért atyához. Atya már messziről meglátta, és megesett rajta a szíve. Eléje sietett, nyakába borult, és megcsókolta. Ekkor a fiú megszólalt. Atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz, az atya azonban odaszólt a szolgáknak. Hozzátok hamar a legdrágább ruhát, és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt az ujjára, és sarut a lábára. Vezessétek elő a hízlalt borjút, és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, hisz fiam halott volt, és életre kelt. Elveszett, de megkerült. Erre vigadozni kezdtek. Az idősebbik fiú kint volt a mezőn. Amikor hazatérőben közeledett a házhoz, meghallotta a zeneszót és a táncot. Szólt az egyik szolgának, és megkérdezte, mi történt. Megjött az öcséd, és atyád levágatta a hízlalt borjút, mivel épségben kapta őt vissza, felelte a szolga. Erre az idősebbik fiú megharagudott, és nem akart bemenni. Ezért atya jött hozzá ki, és kérlelni kezdte. De ő szemére vetette atyának. Látod, én annyi éve szolgálok neked, és egyszer sem szegtem meg parancsod. S te nekem még egy gödőjét sem adtál soha, hogy mulathassak egyet a barátaimmal. Most pedig, hogy ez a te fiad, aki vagyonodat rossz nőkre pazarolta, megjött, hízlalt borjút vágattál le neki. Ő erre ezt mondta. Fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tiéd. De most úgy illett, hogy vigadjunk, és örüljünk, mert ez a te öcséd meghalt, és most életre kelt. Elveszett, de újra megkerült. Ezek az evangélium igéi. Ez a történet egészen nyilvánvalóan Istenről, a mennyei atyáról szól, arról, ahogyan a korabeli írástudók és farizeusok szemléletmódja, gondolkozás és cselekvés módjával ellentétben Jézus úgy mutatja meg az Istent, mint egy olyan Istent, mint ebben a történetben szereplő édesapát. Vagyis, hogy ez az Isten az embert várja és hazavárja, hogy ennek az Istennek fontosak vagyunk, és hogy elénk siet, és nem is akarom ezt ragozni. Pontosan tudjuk, hogy ez a történet alapvetően Istent tárja föl és mutatja be egy nagyon konkrét helyzetben. Abban a helyzetben, ahogyan bűnösök és vámosok ülnek le egy asztalhoz Jézussal, és Jézus vállalja velük az asztal közösséget. Ezt a történetet tehát egyfelől nagyon világosan tudjuk értelmezni, másfelől pedig nem egyszer arról beszélünk, hogy tulajdonképpen a történet egyik fele nagyon szép, a másik fele meg kérdéseket vet föl. Az a fele nagyon szép, ahogyan így szoktuk ezt mondani, a fiatalabbik fiú a szó szoros értelmében is megtér, ténylegesen hazatér, megtér az atyához, az atyai házba, és azután ott bűnbánatot tart, és hogy ez csodálatos példája vagy mintája annak éppen Nagybőrben is, hogy hogyan tudunk Isten felé fordulni, és aztán őrá igent mondani. Ez a történet szebbik része, sajnos van azonban egy kevésbé szebb része, ahol az akadékoskodó báttyal végül is nem tudjuk, hogy mi történik, a történet vége nyitva marad. Az lenne a költői kérdésem felétek, hogy vajon a történetnek az első fele is olyan szépe, mint ahogyan azt szoktuk gondolni? Annyira lezárt-e, magától értetődő és egyértelmű-e, mint ahogyan azt általában látjuk? Azért teszem föl ezt a költői kérdést, mert hogyha itt egy a mi fogalmaink szerinti megtérésről lenne szó, akkor valóban ezzel a mondattal állítana be a fiatalabbik fiú az apához, amit végül is jól begyakorol még ott a messzi idegenben. Nem lehetséges-e az, hogy tulajdonképpen ezt a fiút a történetben a Szentíró így örökíti meg, hogy miért megy haza? Tulajdonképpen úgy volna érdemes látnunk, mint aki éhezik, egyszerűen nélkülözik, és elege van az éhezésből. És azt mondja, hogy nekem itt elegem van ebből, meddig szűkölködjek itt még, miközben atyám házában nem kellene szűkölködnöm. Tehát van egy nagyon konkrét helyzet, az éhsége és a fizikai nyomorúsága. És ebből a nyomorúságból és hiányból eszébe jut az apai ház, és ezért elindul, de hogy ez megtérése, számomra nagyon nagy kérdés. Ugyanis, ha megtérés volna, talán ez a fiú a következőt mondaná. Most, hogy rádöbbentem, hova is jutottam? Most döbbenek rá, hogy az apa mennyire szeretett engem, hogy mennyire fontos voltam neki, hogy hát a szeretetét fejezte ki azzal, hogy a korabeli szokásokkal ellentétben egy szóra odaadta az örökséget, ami nem is járt volna nekem tulajdonképpen, és egyáltalán nem is lett volna hatalmamba azt kérni, és ezt odaadta, és na hát most, hogy visszagondolok, hogy engem apám mennyire szeretett. És a megtérésben egyszer csak ennek az átélése, persze, vezethetne bűnbánathoz, elindíthatná ezt a fiút, de amikor odaér az apához, valami olyasmit gondolnánk, hogy mond, hogy apám, rájöttem, hogy te szeretsz engem. Hogy én ott rájöttem a magányomban, a nyomorúságomban, hogy te mennyire fontosnak és szeretetre méltónak tartottál engem, és hogy szabadságot adtál nekem. Na persze, elszúrtam. Kétség kívül elszúrtam, de most rájöttem valamire. És apa, hogyha te most befogadsz, vagy ha nem fogadsz be, én akkor is szeretlek. Mert rájöttem, hogy te hogy vagy velem. Hogy te hogy aggódhattál értem. Nem tudom most hol tartasz, de hogy most rájöttem, apa. Nem is azért jöttem már szinte, nem is azért állok itt, mintha azt várnám, hogy befogadnál vagy ne. Mert valamit megértettem ott meg útközben. Köszönöm neked, ez a megtérés. Ebből fakad aztán bűnbánattartás és a többi. De kevésbé jön a megtérésből az, hogy nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevez, csak béreseid közé fogadj be, olyan, mint egy megtanult lecke. Tulajdonképpen a lényeglátás hiányzik belőle. Mert ez a mennyei atya a történetben éppen arról beszél, hogy nem tudsz olyan gazemberségeket elkövetni, hogy ne maradjál a fiam. Na de pont ezt az fiatalabbik fiú nem fogja föl, a szövegéből látjuk. Most akkor az a további kérdésem, hogy rendben van, leült ez a fiatalabb fiú a nagy lakomára. Zene, szó, tánc. És mi fog ezután történni? Hogy fejeződik be ez a történet, vagy egyáltalán hogy fog folytatódni? Másnap reggel fölébred ez a fiú, szerintetek mi lesz? Nem látom, hogy egyértelmű. Már csak azért se látom az egyértelműségét, mert hiszen mi is az a helyzet, amiben Jézus elmondja a történetet? Vámosok és bűnösök érkeznek hozzá, és ő leül velük egy asztalhoz. Azok a vámosok és bűnösök már megtértek. Hogyan tértek volna már meg? Egyszerűen csak élnek Jézusnak a nyitottságával. Élnek abból a lehetőségből, hogy talán még velem is történhet valami. Hogy van egy rabbi, aki szóba áll velem, hogy talán még csak itt tartunk. Nem a végénél tartunk itt a fiatalabb fiúnál, hanem a legelejénél. Ez sokkal inkább megfelel annak a helyzetnek, amiben a példabeszéd elhangzik. Hogy nem volna-e lehetséges számotokra írástudók és farizeusok, a hozzám érkező vámosokat, a hozzám érkező bűnösöket és egyéb népeket úgy látni, hogy ők éhesek, fáznak, rettenetes hiányaik vannak, és a elkeseredettségükben, hogy is tudnék élni, most belekapaszkodnak egy szalmaszálba. Nem volna lehetséges számotokra, hogy ezeket az embereket így lássátok? Jézus nem idealizálja a hozzáérkező bűnösöket, vámosokat, azt mondván róluk, hogy ők már megtértek, minden rendben van velük, ők már helyükön vannak, csak sajnos ez az idősebbik fiú még nem érti a helyzetet. Nem, erről szó sincsen. Sokkal inkább talán arról, hogy ez a történet két nyitott részből áll. Nyitva van az idősebb fiú története is, és nyitva van a fiatalabb fiú története is. Mind a kettő nyitott történet, csak az egyik bent ül az asztalnál, a másik meg kívül maradt. És tulajdonképpen ennek a történetnek éppen ez a sava borsa. És lehetséges, hogy valamitől megfosztjuk magunkat akkor, ha szépen legömböítjük, lekerekítjük ennek a fiatalabb fiú történetét, és azt mondjuk, jaj, ez szép, révbe ért, eszik a borjút. Hát, ha szósz is van hozzá, minden rendben van. Nem volna talán érdemes ezt még így lekerekíteni, legömböíteni, mert ez a történet sokkal inkább óriási kérdéseket vet föl. Mi lesz ezután? Az idősebbik bemegy, vagy nem? A fiatalabbik marad-e, vagy nem? De főleg, hogyan megy be, és hogyan marad, ha marad? Mi lesz velük holnap? Ez a történet talán sokkal inkább erről szól. És akkor most ránk vonatkoztatva, tulajdonképpen a kérdés így szól, fölfedezzük-e ennek az evangéliumi történetnek az alapüzenetét, vagyis, hogy Istenhez elszakíthatatlan kapcsolat fűz bennünket. Az összes többi ebből vezetődik le. Akkor, ha mi ezt fölfedezzük. De a fölfedezés a következő lépésekben történhetne. Képzeljük el, hogy hazamentek, vesztek egy lapot, és fölírjátok, kaptam örökséget. És akkor odaírni, hogy te miben látod azt, hogy Isten milyen örökséget, kincseket, javakat adott neked. Ezt fölfedezem, hogy ezt Istentől kaptam, és hogy azzal én most mit is kezdhetnék. Második, hogy Isten engem vár. Mikor várt? Hogyan vár engem? A harmadik, elém siet. A negyedik, szívéből megrendül. Kapok tőle gyűrűt, kapok tőle ruhát, kapok tőle sarut. Azután, ki jön elém, amikor én méltatlankodok? Mikor panaszkodok neki, akkor nagyon szeretettel, megértéssel szól hozzám. Biztosít arról, hogy fiam, nem úgy van, ahogy gondolod. Erre a lapra, de sok mindent föl lehetne írni, és azután akkor kiderülhetne az, ami ebben a történetben tulajdonképpen nyitva maradt, hogy ez a két fiú megértette a lényeget, hogy milyen kapcsolat fűzi őt az Istenhez. Mert attól, hogy jó sors ér, még nem következik semmi. Attól, hogy bal sors ér engem, abból sem következik semmi. ami következik a jó vagy a bal sorsból, hogy lakomázok-e, vagy éppen kint vagyok, éhezek, vagy éppen jól lakok, az múlik rajtam, hogy abból mi következik. Az az én részem. De hogy én a jó választ tudjam megadni, ahhoz valami olyasminek a fölismerésére van szükség, amit egyik testvér sem ismert föl. Az egyik most éppen eszik, a másik meg éhezik. Eddig fordítva volt, mert a másik éhezett, és az egyik lakott jól. Ennyi történt. Ezért ez a történet sokkal többről szól, mint hogy nagyon gyorsan kerekítsünk neki egy véget, és azt mondjuk, jaj, hát tudjuk, miről szól, révbe ért az egyik, a másik, meg majd gyerünk, gyerünk. Befejezés felé haladok. Óriási lehetőségünk, hogy ezt a történetet nyitottnak őrizzük meg. És mert nyitottnak őrizzük meg, ezért ennek a történetnek lesz egy fölszólítás, egy kihívás jellege, hogy mit kezdek a következő napommal, mit kezdek a következő lépéssel, döntéssel. Megszületette bennem az a fölismerés, ami még egyik testvérben sem született meg. Az egyik éhezik, a másik jól lakik, csak a lényeg nincsen meg. És ezért aztán nagyon nagy szabadságot kaptunk Istentől, hogy a következő napunkat, bármelyik eddigi történetünket szabadon fejezzük be. Úgy, ahogyan mi akarjuk. Hogy minden kapcsolatunkhoz, találkozásunkhoz, életeseményünkhöz szabadon, akár ma este vagy holnap hozzátehetünk még egy fejezetet. Mi magunk, akár egyedül, akár telefonálva, akár személyesen találkozva, hozzátehetünk még egy fejezetet, és még egyet, és tehetünk más befejezést bárhova, ahova mi mást akarunk tenni. Ez az óriási szabadságunk. Ezért ez a történet nagy segítségünkre van, mert éppenséggel nyitva hagy bennünket is ott, ahol a szabadságunk adva van.